Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken.
Futi, spori, foci. Első rész. Vendégek, Kulcsár Katalin, jelenleg is aktív játékvezető, és az élsporttól már visszavonult, de az amatőr futásba jócskán benne levő egykori labdarúgók, akik egyszerre így négyen sosem játszottak együtt hivatalos meccsen. Dombi Tibor, Ferenci István, Rutka János és Lisztes Krisztián. A két utóbbi játékosnak akár még a csapattársa is lehettem volna, persze mindig vicces az ilyen önfelstilizálás, hiszen jó pár évig játszottam a Fradiban, a serdülő 11-ig eljutottam talán. De nem voltam elég kitartó, más dolgok érdekeltek, és a genetikám sem tartott lépést a követelményekkel. Kapusként nem elérni a keresztlécet, vagy egy vetődéssel a kapufákat, az egyet jelentett a kiszuperálással. Érdekesség, hogy pont a foci edzőmnek, Somodi Lajos bácsinak köszönhető az egész Büntetőkör podcast sorozat címe is, hiszen amikor visszapofáztam, mindig elküldött 9 büntetőkörre a pálya körül. Akkor 3600 méter futtatása volt maga a büntetés egy jellemzően amúgy futásra épülő sportban. Egy kapusnak biztos, ma pedig ajándék lenne nekem. David Coverdale mondta a Deep Purple-ből, hogy zenéről beszélni olyan, mint lerajzolni egy foci meccset. Ha már itt tartunk, hogy foci és futás, következzen egy személyes vallomás. Én szeretem a focit nagyon, a játékot, de a körítés taszít. A sztori dióhéjban. Engem 6 évesen Elvis, az immár 51 éve a brazil nagykövetség titkáraként dolgozó keresztanyám a magyar-brazil meccsre. 3-0, 1986-ban járunk. Már ott 6 évesen szembesülök a futballmeccsek, vidéke válogatja, kellemetlen járulékos elemeivel, az otromba szurkolással, a hideg és kényelmetlen ülésekkel, és azzal a ténnyel, hogy a meccs a fogyasztás, evés, ivás apropója. Másfelől azért szeretek a lelátón oldalra fordulva végig tekinteni a sörtől üveges szemű, pályát bámuló nézők GPS szotyolázásán. Imádom egyszerűen a zacskóból a szájhoz emelés karmunkájának szabálytalan ritmikáját, ezt a csodálatosan hullámzó látványt. Pár hónappal később a foci VB-n a magyarok 06-os szovjet veresége után én automatikusan németeknek kezdtem el szurkolni, már valahogy akkor éreztem a magyar foci kanosszajárását. Naív gyerekként próbálkoztam a futballal elméletben és gyakorlatban is. VHS-re rögzítettem és megtanultam az 1990-es VB összes német meccsének a közvetítését. Hát vannak ilyen fura gyerek bekattanások. Egyébként a német drukkerségemért a mai napig pironkodnom kell. Hiába bizonyítanak sokszor a fiúk. Aztán az iskola után, a nyári szünetben bármikor megtalálható voltam a Grundon. Pallérozódásomhoz hozzátartozik, hogy a nagyfiúk egyszer elrúgták a friss Adidas bőrlabdámat, ami nagyon sokat ért akkoriban, és sosem találták meg. Az egyik nagyfiú megadta a nevét és telefonszámát, hogy majd kifizeti a kárt, és én az ártatlan gyerek GPS-en persze felírtam, amit diktált. Giorgio Armani, 0690, stb. Aztán, mint említettem korábban, kapus lettem. Ó, mondd miért, ugye? Valamiért különlegesnek tetszett, de sokkal jobban szerettem volna a mezőnyben játszani. Ez talán kicsit olyan, mint dobolni egy zenekarban. Amúgy is a Fradi hátvéd Telek Manci 3-as számú mezét őriztem otthon. Ez volt az a korszak, amikor a foci mezen cigaretta márkákat hirdettek. Vagy sört. A 80-as évek fordulóján még földes pályán játszottunk, a szülők simán cigiztek a pálya szélén, és ha valamelyik feldühödött és egy kicsit ittas is volt, akkor begyalogolt számon kérni a bírót. Az évek során, mint mondtam, a kapu gyorsabban nőtt, mint ahogy én fejlődtem. Kirúgtak, kidobták a ballasztot a léghajóból, remélve, hogy innentől a Fradi serdülő 11-es csapata szárnyalni fog. De addigra már kiábrándult voltam. Az ifi meccsek légköre, az edzők stílusa, a játékostársak nyelvezete, a káromkodó, acsarkodó, önmagukat gyerekükben megvalósító szülők, a megkergetett nyugdíjas bíró, a direkt sérülés okozás, mint taktikai elem, szóval mindezek passzivitásra csábítottak, nézőnek a lelátóra. De még mindig nagyon szerettem a focit. Hosszú hajnali sorbanállás után jegyet szereztem a Fradi egyik Champignon ligás meccsére. A hisztéria miatt biztonságból a mellemre ragasztottam, aztán ott szurkoltam az olimpiai válogatottnak az atlantai kijutásért. A díszes asztaltársaság három tagja is ott volt ebben a válogatottban. Rajongtam értük, miattuk néztem a meccseket. Talán az a korosztály, aki akkor járt a meccsekre, ma már nem meccsre járó. Én már biztos nem járok meccsre, és a magyar focit, úgyis mint NB1 vagy válogatott, messze kerülöm. Piruszi győzelmek ide vagy oda. Sikerrel kimutatkoztak nekem az elmúlt évtizedekben, köszönhetően a szakmai és a szurkolói színvonalnak, de főleg a kultúrának. Ezek persze az én traumáim, és örömmel elfogadom, hogy mások, sokan rajonganak a nemzeti fociért. Több évtizeden át néztem a nemzeti 11 vergődését, a sok szinten ócska romlott hazai focit. Ez végképp eltántorított a meccslátogatástól. Stadion közelbe csak akkor mentem, ha koncert volt. Tarka foci emlékeimből éltem, és két évenkénti nagy tornákon bámultam a világ jobbik felét. Egyszer a kölni Ludwig Múzeumban láttam egy installációt, ami a francia-olasz VB döntő dolgozta fel 130 percen át. A stadion ipari kameráinak képei voltak összevágva végig a terem négy oldalán. Lenyűgöző volt, úgy éreztem, hogy megértettem valamit a futballból. Aztán mindig elkap a vágy, de mindig lemaradok a VB-EB jegyekről. Párhuzamosan sokat teremfocizgattam, de a sokkal fontosabbá váló futás miatt féltem a lábamat, úgyhogy már legfeljebb a gyerekekkel passzolgatok a téren. Már nem is tudom, hogy kik, hol, mit játszanak, de talán nem is érdemes tudni. A segédfogalmaim, például politikusok elnökölte csapatok, udvari focipáholyok, értelmetlen pénzszóró stadionépítések kisvárosokban, tragikomikus, bár kétség kívül manapság javuló nemzetközi szereplések, szóval ezek a segédfogalmak pont elegendők arra, hogy az NB1-et töröljem a szótáramból. A világversenyeket megnézem, de meccsre elvből nem megyek, a fekete pólós, vonulgató béközép kifejezetten taszító, a futásnak szerintem totál más az etikája, világa. Erről is fog szólni ez a beszélgetés. Egy szóra én próbálkoztam a focival, és a foci is próbálkozott velem, de valahogy mindig lepattantunk egymásról, pedig a grunt szabályai szerint sehol nincs kint, ujjahús, kornél, és be lehet állni, persze, egy lavor vízbe. Hát ennyit az én traumáimról és futballnyomoromról, és adjuk át a szót a sokkal szakavatottabb, és nem ennyire siránkozó asztaltársaságnak. Szó lesz az aktív, profi karrier utáni sportolásról, futásról, visszavonulásról és nekikezdésről. Sportoló sporttal vezet le, vagy pont fordítva, egyáltalán meg sem mozdul? Miértek, motivációk, mozgáskövetelmények profiként és immár amatőrként, tapasztalatok, mit csinálnának úgy vagy máshogy az utánpótlással, milyen a mai állomány, mi változott? Beszélünk a futás terápiás hatásáról, példaadásról is. Beszélünk arról, hogy mennyit futnak a focisták. No és a bírókra vonatkozó fittségi követelményekről is szót ejtünk. Iramról, nyelvezetről, a legitim szabálytalanságról és sportszerűtlenségről, jutalomról, büntetésről. Sztorizunk rendesen, és szó lesz sajnos, vagy szerencsére a már elmúlt vírushelyzetről, a bezártság szülte új utakról és annak hatásáról a sportéletre. Mint említettem, itt lesz Kulcsár Katalin, ő egy picit kakukktojás a műsorban. Nem csak ellentétes nemű, és ezért egy más megvilágításba tudja helyezni a focista férfi társaságban a témákat, de mint játékvezető is máshogyan lát, mást tapasztal a focistáknál, a férfi focistáknál, miközben a mozgás, a futás nála is alap. Plusz ő ma még profi, bár labda nélkül, míg a férfi vendégek profi karrier után immár labda nélkül futkorásznak. Tudva levő, hogy az egész podcast célja, hogy a futó történelem cserepeit egy mozaikká ragasszam össze. Az adás sorozatban hallható kortársak, eljövendő futótettek, és az oral history révén a múlt egyénisége is. És persze a futás társ területei is szót kapnak, így kerül most a foci csuka az asztalra. Itt ajánlom még figyelmetekbe a Runner's World eljövendő nyári számát. 7 próbás lányok, olimpia előtti nagykép, futás és nyár, Covid after. Hamarosan a standokon. A Nem az, aki fut blogon pedig számos extrát találtok az adásokhoz, ami kiegészíti a beszélgetéseket, többek közt ezt a focist is. Képek, videók, háttérinfók. Hát akkor kezdjünk az adásba. A fizioterapeutám, aki jó pár élvonalbeli focistát is kezel, és persze mindenféle kripli futót, a lelkemre kötötte az adás előtt, hogy azért ne alázzam porig a focistákat, hiszen ismer engem és a véleményemet a dologról. Szó sincs róla. A büntetőkörben Kulcsár Katalin, Dombi Tibor, Ferenc István, Hruka János és Lisztes Krisztián, azaz a foci pentítói és vizsgáló bírója. Első rész. A beszélgetésre a helyet a Buda Gourmet Bistro biztosította, köszönet Blaskó Misi étteremvezetőnek és ultrafutónak. Hiába, nagy család ez a futó maffia.
Én a focit engedtem el
teljesen.
Igen,
teljesen.
Nem legyen a focit, mindenem fáj. Másnap mindenem fáj.
De ezektől a kiindul, a gyors
rekindulások, a kitámasztás,
az meg a kurva labda is ott van.
Igen.
Én meg tudom, miért nem focizok? Mert félek, hogy megsérülök. És nem ér annyit nekem, hogy mondjuk ne tudjak elmenni futni, mert kagybajt kapok.
Igen, egyébként.
Nekünk ma is van foci, bocsánat. És ugyanez van mindig, a kis pályát, a csak kis pálya. És akkor mindig ezt nem értik meg, tudod, hogy
jaj, jaj, nem elmentem, megyek úgy bele?
És mert egyszerűen, amikor ötösbe mentünk az ultrán, akkor is az volt, hogy sérült térdel játszottam, mert vagy futottam, mert elmentem focizni, az megsérült.
Ja. Ugye az öreg fiúk válogatott, mindig jön az e-mail, tudod. Pista, gyere.
Hogy kéne leterelni?
De miért nem tudsz jönni? A BSM-re készül. Mi az a BSM? És akkor elmondja, jó, eltelik egy hónap, megint jön az e-mail, de most akkor ugye eljössz. Mondom, most csak az UB-ra készülök. És egyszer sem voltam, még hallod. De szerintem már megmondták
többet. Nem adja föl, hogy hívogasson, nem mondja azt, hogy jó. Hogy...
Nem, már nem fognak
hívni. Van egy csoportunk, öreg fiúk csoport a Viberen.
Ja, mert azt meg a másik.
Már lehet, csak azt látom mindig, amikor valaki ki akar lépni, és mindig az van, hogy mit tudom, hogy Lisztes Krisztián marad a csoportban. Tudom, nem lehet kilépni.
Ja, nem engedni.
Nem engedi kilépni, és Zsombit látta, vagy 6-szor akart kilépni. Kerekes Zsombból maradt a csoportban.
Biztos jó, ha más nem azért, mert így legalább összejöttök azokkal, akik együtt játszották.
Jól lehet, mikor ott van? Nektek is jó lesz.
Tehát igen.
Akkor meg jó az most is, amikor rászállod magad, és már ott vagy, akkor kurva jó. Csak tudod, amikor elmenni Debrecen, hát nyilván mindig Pesten van, talán fölvezetni, visszajönni, egész nap oda van, tudod, de utána amikor ott vagy, akkor meg tök fasza.
Hát jó, csak nem, amit a Kriszt is, nem tudsz 50%-kal focizni, nem? Ja, hogy játszol te is a fiatalok ellen, mindenki a Fradi öreg fiút akarja megverni egyértelmű. Kispályás pályaavatom, műfüvest adtak át, Szanyó Karcsi volt meg. Futszálosok ellen, az jó ötlet volt eleve. Füstlős volt a kapus. Elő voltam egyedül, mindenki hátul, ugye túromot, kettővel vezettek a futszások. Ez a csávó ellövi egy félpályáról, sarokra ment, Lali így próbál lenyúlni, bement. Hát mondom, Lali, mi a Hát Pista. Hát nem gondolt, hogy vetődök. Tudják, mondom, mi? És akkor így kell félje, úgy fő magam a meccs végére, köszönés nélkül. Volt utána ilyen kaja, beültem a kocsiba, haza.
Mindig így jövök.
És akkor miért nem tudod elengedni, hogy lazábban?
Akkor hívjatok.
Igen.
Akkor játszátok, focizgassatok
azért.
És azóta se hívta. A Karcsi egyszer, láptani szerzni se hív, már ott is összevesztem mindenkivel, akivel lehet. De ez a jó.
Ez
kihal belőle,
így van. És ez nem rossz, sőt.
Hello!
Szevasz, Rudolf!
Megint két három perc, azt mondja, beszorozva.
Mi te mindig?
Hány márka lenne?
Szia,
hát ugye, ahogy néztem, hogy akkor most minden felállás itt van. Tehát van egy nem sikerült kapus, hátvéd, jobbszélső, csatár, középpályás, és még van közöttünk egy bíró is, egy spori nő, a németeknél erre egy külön szóval, magyarul csak játékvezető, ugye?
Igen.
Amikor befejeztétek a aktív pályafutást, valakinek ez jó régen volt, valakinek nem olyan régen, akkor mi volt bennetek, hogy kész, búcsút intek a sportnak, kínosztam magamat eleget, és most más felé fogok tekingetni, és miért választottátok a futást? Hiszen mindegyik kötődik nevéhez kötődik egy csomó félmaraton, valaki ez maraton is, valaki ez ultraversenyek is. Mi vitt oda titeket, hogy sportolni kezdetek? Mert szerintem ez inkább ellentétes azzal, mint amit egy profi választ a pályafutása után.
Én azt gondolom, hogy minőségi életet szerettem volna élni a legfontosabb, és szerintem a sport meg mozgás nélkül nem működik. Azért nagyon sok negatív példa van, hogy milyen gyorsan el lehet hízni akár. Látom így, mert szerintem nem néznek ki olyan jól azok a vezetőedzők vagy edzők, akik a sportban benne vannak, és mondjuk plusz, nem tudom, 10 kilóval.
Az, hogy nem néz ki jól, az azt jelenti, hogy nem is hiteles?
Azt nem mondanám, hogy nem hiteles, mert nyilván lehet jó edző úgyis, vagy plusz 20 kiló rajta van. De azt gondolom, hogy pláne aki mondjuk én is utánpótlásban kezdtem el dolgozni, a gyerekeknek nem feltétlenül egy jó példa. A másik, hogy az én közérzetem is sokkal jobb az, hogy mozgásban vagyok, örömet okoz. Én sem gondoltam egyébként, hogy a futás ilyen örömet tud okozni, hogy akár egy félmaratonnak a hangulata az ennyire pozitív, és ott mindenki egymásnak szurkol, azért nálunk a versenysportban, a fociban pont beszéltük, akár öreg fiúkban sem ez van, hogy egymásnak úgymond tudunk örülni, vagy szurkolni a szép megoldásoknak. És a futásnál azt éreztem, hogy mindenki segíti a másikat, bármilyen rossz stílusban fut, bármilyen rosszul néz ki idézőjelben, mindenkinek van egy kedves szava másikhoz, és ez abszolút föltöltött, és igazából azért döntöttem úgy, hogy néha még a foci helyett is inkább azt mondtam, hogy hát most félmaraton van, és most kihagyok egy hétvégi mérkőzést.
Lisztes Krisztián nálam a legendás knézi közvetítésből égett be, amikor a Grasshoppers-t verték Zürichben 3-0-ra, az első magyar bajnokok ligája meccsen. Góllal nyitott, majd a reklámtáblát rúgó társát nyugtatta. Erre mondta Knézi, nem kell Otto, nem kell, mintha Krisztián szinkronizálta volna. 22 év aktív profi pályafutás áll a háta mögött, 4 német klub, 49 válogatottság, számos gól, olimpiai szereplés, német bajnok. Bece neve a magyar Pirlo, vagy a magyar Messi. Jellegzetes Valderrámás bongyor haja minden közvetítésben egyedivé tette a megjelenését. Jelenleg az utánpótlásban dolgozik, kicsit lejjebb csavarta a futás lángját, de már futott 7 félmaratont, viszonylag egyenletes tempóval, hiszen 2.18 és 1.54 között teljesített rendre.
De miért pont a futást választotta Krisztián? Tehát lehetné volna úszni is, vagy biciklizni?
Úszni nem nagyon tudok. Nem az erősségem, a bringa se. Kokó barátom egyébként nagyon nyüstölt a triatlon felé, és én még próbáltam is egyébként, sőt, még mentem is tanulni, úszni Kropko Petihez, tehát nagyon jó tanárom lett volna, hogyha kitartó vagyok, de azt a örömforrást nem találtam meg benne, se a bicajba, se az úszásba. És mondjuk nyilván a foci mellett, azért a focihoz hozzátartozott nagyon erősen a futás.
Na de pont azért utálhattad volna meg, nem? Hogy a...
Érdekes, igen, amit te is mondasz, hogy itthon megütálhattam volna, és Németországban nekem volt egy olyan időszak, amikor bejöttek mondjuk a pulzus órák, és azt éreztem, hogyha a saját tempomban futok, és szépen ez így föl van építve, akkor én ebben fejlődök, és azt éreztem, hogy a meccseken sokkal jobb erőbe vagyok, jobban élvezek mindent természetesen, és nem is értettem, hogy régebben miért kellett nekem ott szenvednem ebben, vagy miért kellett a hosszabb távoknál így megszenvedni. A foci tényleg teljesen különleges, meg nehéz felkészülés. Az tény, hogy kell a hosszú táv, a rövid táv, a mix a kettőnek, és nagyon-nagyon nehéz a felkészülés rá. De azt éreztem, hogy megtaláltam akár a hosszú távú futásoknak is azt az örömét, hogy ki tudok kapcsolni, tudok közben bármire gondolni, és egyébként így a stresszes hétköznapokban, munka előtt vagy után jó érzéssel tölt el, ha futok a saját tempomban egy kicsit, aztán néha hozzá csapottam valakihez, közben kicsit beszélgettünk, és tényleg nálam ez a úgymond hosszabb távú futás, az mindig a saját tempomba volt. Aztán utána nyilván, amikor félmaraton, akkor ezért előjött a versenyző énem, és akkor elkezdtem élvezni, hogy akkor megyek, leellőzök egy-két embert, és akkor megint a végén azt éreztem, hogy hú, lehet, hogy kicsit sok volt, gyors volt a tempom, és utána meg kihúzták a dugót, de hogy ez így összességében én nagyon élveztem.
És az, hogy te mozogni kezdtél a pályafutásod befejezése után, az szerinted inkább kivétel, vagy most már általános, akár hazai szinten is?
Szerintem nem kivétel, tehát itt látjuk így az itt lévőkkel, hogy ez
de ezt a négy ember tudtam összeszedni, azért, mert őróluk lehet tudni, hogy futnak.
Igen, szerintem nem kivétel, meg mondhatni, hogy ez egyre elterjedtem, mondjuk nem csak sportolók között, az egészséges életmód, akár a futás, ahogy látom, akár csoportokban is szoktak toborozni, és szerintem ez nem olyan különleges, meg kivételes, de nem tudom, lehet, hogy te így látod, de nem tudom, igazából nincs akkora rálátásom arra, hogy ki hogyan tölti utána a profi karrierje utáni időszakot, de szerintem egy idő után mindenkinek hiányzik azért valamilyen szinten a mozgás, hogy én mindenképpen úgy vagyok vele, hogy nekem hiányozna.
Említette itt a futóversenyeknek a hangulatát, és hogy ez mennyire pozitív, hát azért nem emlékszem feltétlen arra, hogy ez mindig pozitív lett volna azért, amikor lehagy egy idősebb hölgy, vagy egy 8 éves kisfiú, vagy volt olyan futóversenyem, amikor annyira besavasodtam, hogy nem bírtam futni, és akkor egy hamburgernek öltözött valaki elkocog mellette. Szóval az nem feltétlen okoz örömet. De hogy valóban ennek a közösségi része azért tud jól lenni.
Krutka János, ex-válogatott futballista, Fradi hátvéd a BL korszakból. A vendégek közül ő hagyta abba legkorábban, közel 20 éve. A foci közelében maradt, hiszen jelenleg szakkommentátor a Telexnél, sportmenedzser és a Foodgolf hazai képviselője. Magyar és német bajnok, 24-szeres válogatott pedig csak 4 éve volt rá. Emblematikus szabadrugás gólokat lőtt a románoknak, angoloknak és a litvánoknak a címeres mezben. Pályafutása a kőbányai Lombiktól az FTC-n, Kaiserslauternen, Eintracht Frankfurton át, nyelvtörő ez a Eintracht Frankfurt, szóval egészen a Honvédig ível. Tagja volt az 1996-os olimpiai csapatnak, ám pályára nem lépett. Abba hagyta, mert a futball nem hiányzott neki már annyira, új kihívások kellettek, ami eddig nem voltak az életében, mert a sport elvette a lehetőségeket sok minden elől. Ma már más dolgok adják a katarzist neki, nem feltétlen a gól. A futás szeretete a német légiós időkből származik, amikor kikerült a Bundesligába. Akkor az erőléttel nem volt gond, csak a sebességgel. Rudi, hisz csak így nevezik, fél tucat félmaratont futott eddig, de ő inkább edzésmenő és szabadidős futó. Azt vallja, napi másfél óra sport bele kell férjen az életbe. Mára nála összemixelődött a futó, kulturális újságírós és focis közösség. Ugyanannyi ismerőse van innen is, onnan is.
Nekem is különben Németország volt a forduló pont már előtte. Én nem emlékszem arra, hogy Magyarországon nagyon sok hosszú távot futottunk volna, és amikor kikerültem Németországba, előtte kezdtem el hirtelenjében hosszú távokat futni, hogy jó, biztos kint sokkal többet fogunk edzeni.
Még voltam Fradibus hosszú táv, csak ezek szerint lecsaltad, mert azért volt
bőven. Elbújtál
népigetben. Mi volt ott a hosszú táv?
Fradiba felmentünk, én arra emlékszem, a Normafához, és az öttusa körön Nyilasi Tiborral keringtünk egyszer-kétszer, de ez nem olyan volt, mint Németországban nálunk, hogy ott minden héten azzal kezdődött a hét, ott nem is volt labdás edzés, hanem hosszú távfutás kint az erdőben, Kaiserslautern után erre maximálisan alkalmas volt, hiszen ilyen hegyes, dimbes, dombos környezet volt, és ott 40-50 perc, egy órás futások bőven voltak a programban. Aztán nyilván utána megkaptam, Krisztiánnak is volt szerencséje hozzá, Félix Magátot, aki ultramaratonista volt.
Én is voltam.
Szóval...
Kerestem egyébként az eredményeit, de neki nincs ilyen nyilvános adatbázis eredmény. De hogy miket futott ő?
Maraton futott ő egyébként, nem ultrákon, nem tudom, hogy futott ő, de maraton biztos, hogy futott.
Az edzői évei alatt?
Nem, amikor abba hagytam. Utána megnyert a Becket, és utána...
Aha. Igen, de arra emlékszem, hogy nála például felkészülésen mérhetetlen mennyiséget futottunk, szóval nagyon fáradt, soha nem voltam a pályafutásom alatt. Na mindegy, és akkor ez így átbillent, és aztán volt sok sérülés is nyilván, vége lesz az embernek a pályafutásának, és gondolkozik azon, hogy hát hogy tudnám megtartani, mint Krisztián is a mozgást, és valószínűleg a futás az így adja magát, meg kívánja is az ember szervezete. Továbbá azt sem szabad elfelejteni, nálam ez is szerepet játszott, hogy egyrészt nagyon sok feladatom volt, nem nagyon tudtam azon gondolkozni, hogy most a futball mennyire hiányzik, és a futás az meg egy olyan kötetlen forma, hogy átöltözök otthon, kimegyek, aztán már is ott vagyok, és ha nincs is sok időm, akkor is egy fél órás futás, egy 40 perces futás bármikor belefér, hétvégén akár többi, szóval nem az van, hogy akkor el kell mennem egy konditerembe átöltözni, és akkor elvisz 3-4 órát az életemből. És így aztán rendszeressé vált, tavaly a vírus helyzettel beköltözött az életünkbe a kerékpár is, ami elég sokat elvesz, most már szóval nyugodtan mondottam, hogy talán 50-50%-ban kerékpározunk és futunk.
Az jó kombó. Azt néztem, hogy egy olyan félmaraton volt, amikor hárman is futottak egyszerre, de se olyan meccs nem volt a pályafutásotok során, amikor egyszerre játszottok valamit a válogatottba, és se olyan futóverseny, amikor egyszerre vettetek volna részt. Tehát vannak-e részhalmazok, igen, amit fedik egy
de ezek, ennek nagyon egyszerű a magyarázata, mert hogy az én futó teljesítményemet nem szeretném összehasonlítani Tibiékével. Ugye nyilván voltunk olyan maratonon, voltunk
szerintem. Igen, szerint, az első maratonon.
Igen. Hát a Tibi már rég zuhanyzott, amikor botorkáltam befelé.
Mi futottunk ki egyszer együtt.
Vagy tehát az ultramaratonjában, meg a teljesítményen, hát aztán abszolút.
Úgy futottunk, így van, a Kokóval kezdtük el a maratont.
Ti párosba futottátok a maratont?
Mi párosba futottuk, így van. Én nem bírtam a Tibivel a tempót. Tehát én csak egy félmaraton futottam a második felét a maratonnak.
Igen, az volt az első.
És nem bírtam, bár ezzel is motiváltalak, hogy...
Igen.
Egyébként ez a versenyszellem, amire te is hivatkoztál, hogy előjön, vagy amikor a hamburgeres srác leelőzött, hogy ez inkább egy ilyen ironikus érzés bennetek, vagy tényleg úgy felbuzdul bennetek ez a kompetitív hajlam, és ugye a futásban meg nem vagytok annyiban pariban másokkal, mint mondjuk a fociban voltatok, tehát ez egy rosszabb érzés, másabb érzés.
Szerintem az azt érzi, vagy nekem legalábbis az, hogy én nem tudok úgy futni, mint ahogy kellene tulajdonképpen. Gondolom Pisti csinálja, hogy na megnézi, hogy akkor most egy kicsit lassabb ezreket fut, utána váltogatja a tempóját, hogy kinek terepre futni, vagy akár intervall jelleggel is végez feladatokat. Nálam legtöbbször az van, amikor időm van elmenni, hogy kimegyek a szigetre, elindulok, ami bemelegítés nélkül, most ebben a korban nem melegítünk be nyilván, ami kifér a csövön, és aztán meglátom a következő embert előttem, és mindig, na ezt is le kell hagyni, és akkor megy a verseny. Aztán egy idő után rájön arra az ember, hogy ennyire könnyen azért nem tud most már mindenkit lehagyni, de legalább megpróbálja, megidegesíti.
És a profi pályafutásotok alatt hogy néztetek azokra, akik csak futnak, de nem labdával futnak?
Én szerettem őket. Én is azt csináltam.
Tíz a pályafutás alatt is.
Na, akkor Tibi, nálad azt.
Na hát, tehát amikor abba hagytam a futballt, akkor én azt hittem egyébként, hogy sokkal rosszabbul fogom ezt megélni, mert nekem tényleg ez az életem. Tehát én miután abba hagytam a futballt, és elkezdtem futni, azt nem mondom, hogy akkor kezdtem el, mert én mikor fociztam, és szabadságunk volt, 3 nap teljes pihenő után én biztos, hogy elmentem futni. Tehát így kimentem az erdőbe, a nagy erdőm, és biztos, hogy futottam, mert szerettem.
Találkoztál tehát... más focistával?
Hát ritkán, de néha igen. Aki már... mentek haza a diszkóból, hajnal. Tehát két dolog miatt is lehetne futni, tehát miután abba hagyod a futballt, hogy egészséges legyél, hogy ne hízzál el. Én egyik, ez csak a harmadik nálam, második is a harmadik, de első az azért, mert szeretem. Tehát, hogyha én azért futnék, hogy egészséges maradjak, akkor biztos, hogy már nem futnék. Tehát, vagy hogyha azért, hogy ne hízzak el, akkor se futnék. Én szeretek futni, de pont Pistinek mondtam egyszer egy futás közben, egy Balaton futás közben, hogy akkor ez így bennem maradt, hogy mentem a Nagyerdőn, esett az eső, reggel 5:30 körül, és akkor futottam egyedül, és akkor olyan boldognak éreztem magam, hogy ezt nem lehet úgy elmondani. Tehát én akkor érezem jól magam, amikor ezt csinálom, és akkor végül is én ezért futottam. Tehát most nézek, hogy olvastam sok ilyen maratonistát, ultramaratonistákat, hogy elkezdik, nagyon sokan vannak, akik 40 évesen kezdik el a sportolást, mert mit tudom én, cigisztek, vagy mit tudom én miért. És én mégis gyerekkorom óta futok, mert gyerekkoromban is atletizáltam, fociztam, aztán a focit választottam.
Dombi Tibor a legidősebb a társaságban, mégis talán az egyik legfiatalabbnak tűnik. Bár ezt mindenki kikéri magának, vagy magának vindikálja a társaságban. A Sárrét udvari bocskaitól az Eintracht Frankfurtig nagy utat tett meg, mégis Debrecen városának nagy kedvence maradt, ma is pályaedző ott, és a Sándor Tamás, Madar Csaba, Dombi Tibor trió örök hármas fogat a magyar futballemlékezetben. 35 válogatottsággal rendelkezik, első válogatott gólját aznap lőtte, amikor én nagykorú lettem 1998-ban. Mindig is focista akart lenni, pedig imádott labda nélkül sprintelni. Az atlétikát is kipróbált a gyerekkorában, nyert 100 méteres síkfutóversenyt is. Talán ez magyarázza a legendás elrohanásait, aminek a vége többnyire 11-es volt, lett. Mégis mit tehet egy nagyon gyors futballista? Hajrázik, aztán várja, hogy felrúgják. Ezért is ragadt rá az esőember becenév. Persze neki erről más véleménye van, ki is fejti. Rendelkezik húsfeldolgozó képesítéssel, dobol egy zenekarban, és a mai napig komolyan fut pályafutása befejeztével is. Elég sok félmaratont abszolvált már, a legjobbja 1.29. A kékesre bő egy óra alatt futott fel. 3.30 körüli maratonja van, és párosban már 22 óra alatt körbefutotta a Balatont is. Számos beceneve van még, Zombi TV, Kicsi, Bombázó, Örökifjú, és az Alföld vagy éppen a Hortobágy gepárdja.
Focizás közben is volt nagyon sok hosszú távunk, a előbb említett Magátnál én is voltam. Frankfurtban, amikor átvetted januárban a felkészülésnél a csapatot, akkor emlékszem, hogy futottunk 50 percig a Sziposi tengerparton egy irányba, majd 50 perc után fordultunk vissza, tehát 1 óra 40 percet fordultunk, úgy, hogy ő futott elő, és a csapatot busz szedte össze, aki lemaradt végén a csapat busz szedte össze.
Milyen tempó volt ez?
Hát elég jó tempó volt, most így nem tudom már, mert ez 2000-ben volt, tehát 21-ben nem emlékszem pontosan.
Mert Debrecenben is voltam.
Hosszú távfutás?
Igen, a...
A Garam Völgyilla is nem volt
meg még a... Szentestén, nem?
Ja, igen, és ott is ő ott inkább ilyen intervallok
volt. Igen, azon
volt. Igen, hétfői nap mindig
igen, az volt. Igen, és inkább intervallokat futott. De magát az egybe lefutott egy 40 percet velünk. És én ott voltam mellette, és ezeket szerettem is mindig. Én mindig szerettem a hosszú távokat. Az én erősségem, mondjuk még focista voltam, és inkább a futáson volt a lényeg, nyilván a gyors futáson. Tehát ez egy, ugye sose értették én sem nagyon, hogy a gyorsaság meg a hosszú táv az hogy menne, mert hogyha hosszabbat futottunk, akkor is úgy általában az első csoportban voltam, tehát de ez így megmaradt, és a foci után meg abszolút megmaradt, úgyhogy nekem most már ez rendesen az élet, ehhez igazítok. Hát nyilván a munkámat nem, de utána minden. Aztán belekezdtem a maratoni versenyek után, tehát próbáltam javítani az időmet. Tudom, hogy ez egy korig megy, ezt utána nem fogom tudni már javítani, és akkor megpróbáltam növelni a távot. Már a kettesben lefutottam az Ultra Balatont is, de az megerősített abban, hogy én szerintem egyedül nem fogom semmit csinálni.
De ezt úgy csináltad, hogy etaponként, vagy egyszerre bevállaltad
a felét? Nem, még azt is úgy, hogy 11 kilométer, 10-szer cseréltünk.
10-szer cseréltünk, tehát akkor igen. Futottál részletekben 110
kilométer? Igen, de azt is úgy, hogy 10-szer 11-et. Tehát utána mentem, hát Pistékkel együtt, tehát voltunk egyszer hármasban
is.
És mikor hármasban megcsináltuk, akkor már az úton hazafele már a csoportba írtuk, hogy jövőre ketten kell megcsinálni.
Csak ugye hárman volt,
csak hárman volt,
a kettes csoportban írtuk.
Pont aki harmadik volt, őt ismertük legkevésbé, és hát nem akartam kipecni,
magyarul.
És így Pisti saját magát kipecukat, és mondta, hogy ő találni fog valakit, akivel majd lefutja, és jövőre találkoztunk, és együtt is indultunk el a párosba, és utána már ezt tovább vitte.
És ez a részletekbe futott nagyon hosszú táv, ez utólag jó élmény, de közben már borzasztó?
Volt akkor borzasztó élmények benne, de olyan borzasztó, ami abszolút még elviselhető volt. De az tényleg rávilágított, hogy nem fogom tudni megcsinálni egyedül. Én utána elmaradt a következő évi, azt otthon megcsináltam úgy, hogy ugyanígy, tehát 11 kilométert futottam, 1 órát pihentem, így csináltam meg egy barátommal, és egy futótársam, akit előtte ismertem meg, aztán itt hajnalban mondjuk már ő is kiszállt, de viszont így független volt, és így ilyen szempontból nem kellett A-ból B-be eljutnom, hanem csak a távot kellett megcsinálnom, és így mégis megcsináltam, mert ugyan kiszállt a társam, de én tudtam csinálni tovább.
Uh-huh. akkor hol húzod meg a határt?
Hát szeretném egyébként a maratonnál nagyobb távot megcsinálni, de mit tudom, ilyen 100 körül, hogyha megcsinálom, vagy ugyanezt a 110-et megcsinálom mondjuk csak egybe, akkor az olyan elégedetlen.
Mindig mondom neki a BSM-et, de még egyszer se tudtam.
Igen, mert az sok idő,
hogy jöjjön.
Az 4 nap.
Ugye annyi, hogy az hosszabb 4 nap, és hogy ott közel 50-et kell futni minden nap. Én azt nagyon szeretem azt a versenyt.
És azt mindenki mondja,
hogy mindig szuper. Mondom neki, hogy jöjjön, de még egyszer se sikerült.
Hát csak mert 4 nap, és a fociból annyit nem tudok eljönni, hogy 4 napig.
Minden nap kell.
Hát ugye körbefutod a Balatont, csak nem mész be Köves, Kál meg ezekre. Közel 200 millimeter, és etapokra van.
4
napos.
És ezt hányszor csináltad már meg?
Ez 3-szor. Most megcsináltam virtuálisan is, mert ugye most elmaradt, és akkor mindig befutottam Solymáról a Margit-szigetre, ott 2 kör, meg hazafutottam, és akkor ezt csináltam 4 napig.
És amit Rudiék is mondtak meg a Krisztián, hogy ezek a versenyek, tehát amikor Lukás Laci, a tankcsapda frontembere vitte engem az első félmaraton verseny, Barcelonát is, elmentem a félmaraton versenyre, és hát én kész lettem. Hát az, hogy ilyen 3 kilométerenként zenekarok voltak, kim volt több tízezer ember az utcán, hát akkor még amatőr volt, még amatőrebb voltam, és akkor integettem az elején mindenkinek, meg gitároztam, léggitároztam, meg mindent csináltam, aztán 17-en meg majdnem összeestem. De ezek a versenyek, tehát én az, hogy ennyi boldog embert, és amit Rudi mondott pont, hogy mindenki segít mindenkinek, mindenki biztat mindenkit, és tényleg az ember ilyenkor egy méterre magasabban van a földtől, hogy ennyi boldog embert csak ilyen helyeken lát, és a focival ellentétben, ahol mindig versengés van, és amit az előbb is beszéltünk, hogy még mindannyian focizunk ilyen amatőr szinten, öreg fiúkban, és még ott is anyázzuk egymást, meg ütjük, vágjuk, mert ilyen, így nőttünk fel, mert így ez a normális, de ebben a sportban, az amatőr futásban meg nem ez a normális, és ezt tudja szeretni az ember nagyon.
És szerinted ezt a két közeg, vagy szerintetek ezt a két közeget lehetne bármilyen szinten szintetizálni? Tehát, hogy a futásnak ez a befogadó, nem könyöklő, pozitív jellege bele tudna esetleg valahogyan simulni a futballnak ebbe a kemény, pénzcentrikus, eredménycentrikus, kompetitív világába, vagy ez mindig egy szöges, ellentétes világ lesz?
Hát szerintem amíg nem lesz benne nagy pénz, a futásba, vagy az ultrafutásba, addig
békés volt.
Igen, addig a foci az teljesen más. Tehát itt igazából a pénz, meg az érdek egymáson simán áttaposnak ismerősök, barátok is. Ezt most mint személyes tapasztalat is meg tudom erősíteni. A futás meg ugye lehet, hogy valaki kijön a gyárból, és utána jön futni, teljesen más közeg. Úgyhogy szerintem még ez odébb lesz, amikor ezt össze lehet gyújtani.
Ez a kisport nem ugyanaz, mert amatőr szinten is, tehát hogyha amikor elmegyünk így amatőr szinten, ott is belemegyünk és százszerűen csináljuk, és akkor nem ismerjük azt, hogy a ellenfélben barátom ott van, akkor le van szarva a barátom, akkor a másik csapatban van. De hogyha a futunk, az meg teljesen más.
Milyen szempontból szerintem a futás olyan nagyon őszinte, meg ott nagyon, nagyon tiszta. Hát, hogyha nem vagy felkészült, akkor az úgyis ki fog jönni.
Amit beletesz-e, azt kapod
vissza. Egy csapatsportban azért lehet kompenzálni, ott egyébként lehet mondjuk azokat a adottságaidat, mondjuk a tényleg, mint a Tibis nagyon-nagyon gyors volt, nincs olyan jó erőbe, akkor lehet, hogy ő inkább előmarad, a hátsó emberek esetleg megfutják azokat a távokat helyette is. Tehát így lehet sokkal jobban kompenzálni. Ilyen szempontból a futás, hogyha tényleg nem vagy felkészült, azt érzed saját magadon. Tehát ott.
De ez az őszintesség, amit mondta, hogy te mondjuk miből, akkor úgy kérdezem, a fociból tanultál többet önmagadból, vagy mondjuk a futás alatt tanultál többet önmagadból?
Szerintem mind a kettő. Tehát nyilván a focit is nagyon őszintén kell magas szinten művelni, mert egyébként az sem működik. Tehát rájössz szerintem, lehet, hogy a futáson keresztül, hogyha felkészült vagy, hogy az mennyire tud segíteni téged a fociban, de mondom, nálam ez a kompetitív része nem nagyon jelenik meg a futásnál, én el tudom engedni, tehát én ki tudok kapcsolni a futásnál, mert én tudom, hogy idézőjelben nem vagyok annyira felkészült, engem nem bánt, hogyha hamburger lehagy, sőt, megtapsolom és azt mondom, hogy ez igen, sőt, picit így motivál, és azt mondom, engem jó érzéssel tölt el, hogyha tényleg is nagyon sok olyan embert látok, aki a rajtnál azt mondom, hogy biztos, hogy nem fogja lefutni a fél távot se, és igen, azt látom, hogy előttem ér be. Engem ez egy jó érzéssel tölt el, és nincs az a rossz érzés bennem. Visszatérve a focira, én azt láttam nagyon sokszor például, hogy akik a hosszú távfutásban jók voltak, akár csapaton belül, hogy valahogy a mérkőzésen nem jött ki az a plusz.
Tehát nem jött ki az a plusz futás. Az
erőálló képesség? Vagy?
Igen, igen. Azt nem éreztem. Én sokkal jobban szerettem a Tibivel ellentétben a rövid távú edzéseket, a sprinteket, amikor az volt a foci edzéseken. Én nem nagyon szerettem ezeket a hosszú távúakat, és nekem is volt ugye a Félix az edzőm, és én azért váltottam a klubot, mert én mondtam a Félixet, biztos, hogy nem fogom végigcsinálni a felkészülést, hozzátéve, hogy az ő emberileg sem volt meg közöttünk a kémia. Tehát emlékszem, volt a futás, erdőfutás, amikor azt mondta az elején, hogy indulunk. Indulás. Nem mondta azt, hogy most 40 percet futunk, 50 percet. Tehát mentálisan annyira ki tudott készíteni embereket, és én ezt valahogy ezt így, nekem ő nem volt ez motiváló. És valóban ott futott előttünk, vagy velünk a legelején, tehát még úgymond szidni se lehetett így összeállni csoportokba, hogy ez a szemét, mert ott volt velünk.
És az ez ritka, nem? Amikor egy edző végigcsinálja ugyanazt.
Németországban ez kevésbé volt ritka, tehát ott visszagondolva legtöbb edzőben
volt ezeket a 40-50
perces futásokat azért sokszor az edzők, pályaedzők végigcsinálták, igen, és ugyanúgy Magyarországon Csank János a felső melegítőbe végigmutattuk 30-30-as.
Nagyon sok felé lágazhatunk, de még akkor menjünk végig mindenkin. Nem csak Kati lesz itt a kapuk tojás, hanem István valamennyire te is, hiszen te kiemelkedően hosszúkat és sokat futsz a többiekhez képest. Nálad ez valami nehézsvére terápiás jellegű dolog.
Sima betegség szerintem.
Vagy valamit keresel benne, vagy miből fakad az, hogy ennyire átfordultál?
Nálam úgy kezdődött, hogy a játékos pályafutás meg az edzősködést azt el kellett döntenem 3-4 óra alatt. Amikor az NB2-t megnyertük, akkor a Szanyó Karcsi felkért, hogy legyek a segítője. Pont akkor végeztem az előléti sulit, és kérdeztem, hogy hát még azért szerettem volna játszani. Mennyi idő van eldönteni? Hát mondta azt, hogy egy 3 óra délután aztán hívjál vissza. És akkor ugye gondolkodtam, vasast mindig szerettem, megvan a papírom hozzá, hogy erőléti edző legyek, mindig ez vonzott. Jó, igent mondtam. Az egy más kérdés, hogy rá 3 évre, amikor mondjuk német edző lett, meglátta, hogy futok, meg beszálltam edzésre, akkor újra kiváltották a játékengedélyemet. De a lényeg, hogy amikor még ifjú válogatott voltam, mindig Dunaversenyben edzőtáboroztunk. És ott a kajakosok is mindig ott edzőtáboroztak. És hát láttam, hogy miket edzenek, és az engem mindig motivált, hogy mit tudom én, az olimpiai bajnok, amikor mi vacsorázunk, még lehúzóckodott, amikor mi már a legtöbb PlayStation-ezett, még lehet, hogy hasizmozott, és akkor ott volt szerencsém megismerni Isten nyugosztalja Kolonics Gyurit, aki nagyon inspiráló személyiség volt, és amikor sajnos elhunyt, akkor rendeztek az első Kolonics féle emlékfutást Budakeszin, és akkor fél maraton. Le tudnám én futni, az tizeket futottam, mondom, elmegyek, megnézem. És akkor elmentem ugye az ő tiszteletére, elmentem, és akkor jó, mentem, volt benne egy kis szint, mit tudom, mentem 5-20-as ezreket, és előttem, amit a Rudi mesét, nem hamburgeres figurák, de nálam egy 20-assal biztos, hogy két idősebb, ugyanabban a tempóban, mint amikor itt ülünk, kávézunk, beszélgettek. Hogy akkor ez milyen, én ezt futottam, azt mondom, hogy tökönbe tudnak ezek beszélgetni, a pulzusom 160, ezeknek itt beszélgetnek 100, és akkor ott elhangzott, ami így megragadt a fülembe, hát igen, azért aki másfél órán belül lefutja a félmaratont, az már azért egész jó. Na, nem kellett ugye több, hazamentem, agyaltam, elkezdtem rá edzeni, és akkor hogy ez volt a következő cél, hogy akkor másfél órán belül meglegyen. Amikor ez meglett, akkor hát akkor biztos megy a maraton is. És ott is hallottam, ha 5 perces ezreken belül futod a maratont, az már jó. Már jó, akkor erre ráfeküdtem, akkor az is megvolt. Hát most van róla szó, hogy edzővel, csak még nem jelentkezett. Vagy kicsit. És ugye különböző csoportoknak a tagja vagyok, blogokat olvasok, figyelek, és ugye az Ultra Balaton amúgy is vonzó volt.
Ferenczi István becenevei: Nagy Magyar, Big Steve, Stahanó Pista, Magyar Van Nistelrooy. Igazi vándormadárnak tartott futballista, hiszen megfordult török, bolgár, angol, német és magyar klubokban. Angol csapatával például kiejtette a Liverpoolt és a Chelsea-t is az FA kupából, sőt az elődöntőig jutott. 9-szer volt válogatott, Három évente három meccsekre hívták be. Gyerekkora óta gyűlöli a vereséget, még társas játékban is. Szerinte vagy nyert, vagy nem, de akkor botrány volt. Sokszor ezért engedték nyerni, mert akkor mindenki nyugodt maradt. A futásban úgy tűnik megtalálta a nyugalmat és azt, hogy a nyereség gyakran vereséggel jár, és a vereség sokszor nyereség. A társaságból ő fut a legtöbbet és legkomolyabban. Pár adat. 100 km-es OB 10. hely 9 óra 33-mal, Ultra Balaton 31 óra 51 perccel, 3 BSM és egy virtuális BSM, Piros 85, Korintosz 80 teljesítés. Sőt, emlékszem, a tavalyi Korintosz 100 mérföld után rögtön ment edzést tartani Siófokra. 20 óra 25 perccel finiselni 160 kilométeren, azért erőléti edzőként ez elég hiteles, nem? István futó karrierje óvatos, lassú építkezésről és folyamatos fejlődésről tanúskodik. Ő lett például a privát Ultra Tisza Tó 130 első teljesítője 14 órával. Győr azon részén nőtt fel, aminek pesti megfelelője a 8. kerület lenne. Megtanulta az elnyűhetetlenséget, elengedte az agressziót. Nem csoda, hogy félmaratonja 1.33, maratonja is 3.30-on belüli.
Megismerkedtem a futáson belül olyan emberekkel, köztük a Blaskó Misivel is, aki minket kiszolgált itt a kávéval, hogy egymást húzzuk, a legnagyobb hülyeségeket csináljuk, tehát itt a vírus idején kitaláltunk olyanokat, hogy lebicikliztünk a Velencei tóról, futottunk egy kört, visszabicikliztünk, hú, ez milyen jó, akkor legközelebb két kört fussunk. Tehát igazából így feszegetjük a határokat, és az mindig célom volt, hogy az Ultra Balatont egyénében megcsináljam. Ugye először a kicsivel kitaláltuk, hogy akkor hárman megcsináljuk.
Ez a Tibi.
Igen, a Tibi. És akkor hárman megcsináltuk, és az annyira bennem van, hogy ugye azt úgy csináltuk, hogy én kezdtem reggel a futást, futottam egy maratont, gyorsan beültem a kocsiba, és jöttem fel Pestre, mert meccsem volt. Pont a Fradival játszottunk, és vége volt, látom már csomó hívás, üzenet, hívom a kicsit, gyere, hol vagy már, Pist, tehát itt fekszek a kocsiba, olyan, mert nagyon meleg volt az már. Hogy nagyon gyorsan érjél le Balatonra. Hát gyorsan siettem, és akkor fonyolodnál.
Hát Pisti keretben volt akkor a
fonyolodnál. Ja, jó, de azt nem tudták, hogy honnan jövök.
Azt mondta, hogy extra, de állítani, megint fog egy kettes.
Igen. És akkor vissza a fonyolodnál, ugye átvettem, akkor már kicsi pihenhetett, és fonyolodtól megint én futottam. És ahogy ugye mindenki elfáradt, és ahogy a Tibi mesélte, hogy utána, ahogy mindenki szétszorult, na akkor már jövőre párosba kéne. Párosba is megcsináltam, és akkor egyértelmű volt, hogy akkor a következő cél, hogy egyénibe. Ugye azt tavaly megcsináltam, de az igazi motivációm az a spártatlon, hogy azt megcsinálni, és nyilván ehhez szintidőt kell majd futnom. Az elsődleges célom az, hogy nyilván ez a sorsolásos, mert ugye néztem ahhoz, hogy automatikusan kapjak indulási jogot, az még azért szerintem messze van tőlem, az idő. És hát itt nagyon motivált a filmed, amit csináltál, azt jó párszor megnéztem, mondjuk
egy ilyen is megnéztük sokszor.
8-10 alkalommal biztos megnéztem, és először kétkedve fogadtam, mert megnéztem, futás, jó, szeretem a futás, megnéztem, jó, nem rossz. És arra jöttem rá, hogy így ez az egész futás, de itt inkább elmennék, hogy az ultrafutás, amikor már nagyon fáradt vagy, és mész, és már 10 órája mész, és már 15 órája mész, egy kicsit így átformálta a szellemiségemet, és nem mondom, hogy jobb ember lettem, nagyon antiszoci, sose voltam egy nagy média személyiség, de még inkább megvan az a kis világom. Most ezt nem tudom, hogy fogalmaz egy terápiás jellege, lehet, hogy ez is benne van, hogy a foci elmúlását itt próbálom levezetni, de például volt olyan, amikor otthon voltam egyedül, megnéztem a filmet megint, és mit jöttek haza a gyerekek az iskola óvodából, és akkor ugye pont az a rész van benne, amikor a futó Csajci beszél, ugye, hogy rákos volt a kisgyereke, meghalt, és akkor ő azért fut, abba kapaszkodik, hogy a könnyem is kijött. Mondom én, aki szerintem utoljára, nem tudom, 6 éves korában sírt. Tehát, hogy ilyen érzelmi dolgokra is képes a futás.
De hogy hol szoktál futni?
Solymárom.
De ott milyen talajon?
Ja, amúgy a legtöbb futásom az beton, de...
Komolyan.
Nekem is.
Úristen, ezt hogy bírjátok?
Ott az erdő közelben.
Igen.
És ennek ellenére?
Aha.
Úristen, és nektek ilyen ahillek, még ilyenek semmi?
Meg nincsen.
Ahilleszemet műtötték, amikor játékos voltam, de... Amúgy...
Az erdőben például reggel, mondjuk most már jó, de sötét, mondjuk nem merek bemenni.
Meg?
Jó, vaddisznók is vannak, meg mindenféle állat nagy erdőnk.
Nekem ez a célom, hogy eljussak Spártába.
De az, hogy ugye te egy csapatjátékot űztél, és most egy teljesen szóló dolgot csinálsz, ez... Hogy következik egyik a másikból?
Nem következik, mert igazából, amit a Krisz mondott, hogy...
Az ultrafutás is egy idő után csapat sport, nem?
Hát a profik az tényleg, ahol... Tehát, mondjuk,
hát úgy, egy húra rezdül meg, de igazából igen. Teljesen magára van mindenki.
Hát de úgy értem, hogy a segítők, meg aki mögötted
hát
van,
aki
meg
aki visz, vagy visz, aki visz, 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 lehet ezt teljesen redukáltan is csinálni.
Hogy amit a Krisz mondott, hogy mit tudom én azért, csapatban vagyunk 11-en, van valaki rossz formában volt, diszkóban volt, de mégis olyan jó a csapat, hogy simán elrejtett benne, észre se lehet venni, nem is ló ki. Itt meg ugye az van, hogy hát amit beleteszel, azt kapod vissza. Én sokat teszek bele, de szerintem még profiban kéne csinálni. Én mindig is a munkában hittem, vagy még többet kell beletenni. Igazából én a szabadidőmet, az összes szabadidőmet ennek áldozom. Tehát a munka meg a család mellett, inkább hogyha kell, akkor a pihenésből veszem el az időt, tehát akkor fel kellett 4-kor elmegyek.
De ez a céljai miatt van, mert te is, mint a Tibi, nagyon szereted?
Nyilván, ha nem szeretnék futni, akkor azért ezt egy bizonyos szint után már nem csinálnám. Szeretek futni, de a céljaimat meg szeretném elérni. Ugye a célom ez, és ugye az előbb említettem, hogy gondolkodok azon, hogy edzővel kéne ezt véghez vinnem. Ezen mindig hezitálok, a Misivel is beszéltük, edző, nem edző, mert nyilván akkor kell megcsinálni, amikor előírják, azt kell csinálni, amit előírnak, és ugye az embernek ezen dolga van, nem biztos, hogy azt éppen meg tudja aznak csinálni.
Te is edzősködsz.
Az idősebb játékosok azok érdeklődőbbek, ők rajtuk azt látom, hogy azért elismerik ezt a teljesítményt.
De hülyének tartanak?
Igen.
Nem, föl se fogják.
Szerintem
tudják, hogy mit csinálsz, de nem tudják így felfogni, hogy ez mi pontosan.
Igazából akkor jönnek rá, hogy ha én is beállok futni, mert ilyen szempontból engem nagyon utálnak. Hogyha mondjuk én beállok futni a csapathoz, egy intervallra attól kikészülnek. Tehát, hogy ez hogy lehet, holott, ha ők is meg tudnák csinálni, hogyha elhinnék, meg hogyha tennének érte. És meg hogyha, mit tudom én, mondjuk kórizom erősítés van, nagyon szeretnek szenvedni, de nyilván megcsinálják, mert befekszek oda középre, és akkor csinálom velük, és akkor nyilván az gáz, hogyha, mit tudom én, a 25 évvel idősebb edző meg tudja csinálni, én meg nem. Van ilyen típus is, aki mondjuk elengedi, de azért hála Istennek a tapasztalat az, hogy ez egy kicsit motiválja őket, hogyha látják, hogy mi a cél.
Arra mondtam, hogy nem fogják, hogy nagyon sok barátom van, amikor mesélek a futásra, akkor mindenki, jó, amikor hagyjam el abba, én lelkesen mesélek, aztán utána, amikor meg elmegy futni, mondjuk 5 kilométert vagy 10-et, akkor meg hív, hogy hú, elmentem futni, és akkor ez volt, meg az volt, meg ugyanúgy mesél, ahogy én mesélek. Úgyhogy azért mondom, hogy néha úgy érzem, mintha föl se fognak, és nem, azért sem mondok már senkinek semmit, így a haverok körbe sem, ez tényleg úgy sírt, csak az, aki benne...
Van egy kicsit?
Dehogy nem, csak úgy, hogy nem fogja úgy föl, vagy nem érdekli annyira.
A kérdés az, hogy miért. Tőlem mindig azt kérdezik, hogy miért. Tavaly, amit a Márkus... Igen. Hát, hogy... Igen, a Márkus...
Mert ott van.
Igen, ugye a Korintosz, és azt megcsináltam ugye a hosszabbat, a Misivel, a 160-at, és ott is beértem a célba, odaadták a szalagot, éjjel-éjjel, gyorsan megittunk egy kávét, kocsiba ültem, és akkor siettem Siófokra, mert indultunk meccsre. Tehát, és akkor mindenki, hát nyilván az látszott a fejemen, hogy nem aludtam már 24 órája, és atya úristen, hogy nézel ki, mert hogy dögmeleg volt, meg volt is azért hullámvölgy rendesen, hogy ennek mi értelme van. És hát azt, hogy mi értelme van, azt nem tudom, de nagyon jó érzés.
Legnagyobb szerintem időt találni rá. Persze ehhez hihetetlen akaraterő kell, hogy valaki felkeljen hajnal 4-kor, és a feladatai minden mellett elvegyen a pihenő idejéből, és az legyünk őszintén kizsigerelje a testét akkor is, hogyha nyilván Pisti már nem érzi azt szerintem, hogy ő fáradt, mert lefut éjszaka 80 kilométert, és ugyanúgy elmegy meg följön közben csereként meccset játszani. Szóval, de ez egy extrém, ez egy kivételes adottság, azért nem mindenkinek ilyen a szervezete. Nem ilyenek például nekem az ízületeim, meg minden.
Ez mint a mentegetőzés.
Nem. Éppen ezt mondom, hogy ez nem mentegetőzés, hanem mindenkinek saját magát kell valahol egy picit legyőzni, és a saját maga által beállított célokat elérni. Én szerintem ugyanannyit ér, nekem van egy gyerekkori ismerősöm, egy lány, aki soha életében nem sportolt, és nyilván volt neki valami lelki bekattanás, nagyon sokszor párosul valami lelki mínusz ahhoz, hogy valaki elkezdi egy picit a futásban megtalálni a töltő dolgokat, és ő is ezt tette, és a semmiből elért, nem tudom, 3 hónap alatt elért odaig, hogy már 7 kilométert futott, és ő is lefutotta utána a félmaraton nagyon rövid időn belül. Hogy nekem ez ugyanakkora teljesítmény, mert az ő szintjén egy hatalmasat lépett előre, mint mikor Pisti azt mondja, hogy oké, akkor most elmegyek egy spartatlonra, és nyilván azelőtt is mindenki kalapot emel, sőt valóban szerintem aztán mindenki azt mondja, hogy atya úristen, volt itt valami nagy gáz lehet fejben.
Vissza fogom még térni, de az udvariatlan köröm végén Katira térjünk rá.
Jön a kakukkás, igen.
Amikor azt mondom, hogy jön a foci RB, vagy játékvezető, akkor mindenki fejében szerintem jó, akkor 10-ből 9 embernek, de inkább 10-ből 10-nek, ugye mindig a férfira van, a férfi foci EB, férfi játékvezető. És te itt, mint egy női játékvezető, aki ugye női meccseken is, de férfi meccseken is vezettél, ezt egyrészt hogy éled meg, de nem akarom erre az egész dolgot kihegyezni, hanem inkább azt szeretném, hogyha arról mesélj ezen túl, hogy például rád, mint játékvezetőre. Ugyanazok a kritériumok vonatkoznak, mint mondjuk egy férfi játékvezető, ugyanitt kell mondjuk teljesítened, futnod, mik a mérőszámaitok, neked, mint aktív játékvezető, mennyit kell készülni, mennyit futsz egy héten. Mesélj egy kicsit erről a világról, lássunk bele.
Mert ez egy elég komplex kérdés, ugye én sok szempontból kakukk tojás vagyok, egyrészt körülbelül 20 éve futottam utoljára a futóversenyen, mondjuk még gyerekként, úgyhogy ezt a részét én nem tudom átélni, hogy milyen nektek, meg én még ott vagyok, hogy ha van egy pihenő nap, akkor annak tudok örülni, és nagyon jó esik, hogy nem kell elmennem mondjuk futni, de én is úgy képzelem mondjuk, hogy az aktív pályafutás után az nagy termény, hogy maratont lefussak, ez egyértelmű, én remélem sikerülni is fog.
Pár szó Kulcsár Katalinról. Talán játékvezetőként neki a legnehezebb a dolga, ha összevetjük a sportokat. Itt a legnagyobb a pálya, minden időjárásban meccselnek szabadtéren, a fociban van a legtöbb szereplő, nincs túl sok gól, és hatványozott jelentőségű minden ítélet, annak ellenére, hogy bevezették már a videóbírót. Mindezt nőként kell csinálnia. Ha azt mondjuk VB, EB, automatikusan a férfi focira gondolunk. Szóval van egy kis ellenszél. Katalin bíráskodott sok-sok női meccsen, világversenyek döntőin, elődöntőin, de a táguló világban már a férfi meccseken is fújja a sípot a spori vagy spori nő. Vezetett NB1-es meccset, az NB2-ben pedig rendszeres vendég. Alapvonali bíró volt például Ferenczi István egyik meccsén is. 2016-ban a világ legjobb női bírójának választották. Mindenhol bírók veszik körül, párja Kassai Viktor, édesapja pedig szintén játékvezető volt. 14 évesen tette le ő maga a vizsgát, 2004 óta van a FIFA keretben. Ma már nem divat hátrafele futva edzeni, sokkal inkább a labdához való közellevés a fontos. A bíróknál nincs dopingvizsgálat, viszont komoly edzésterv van, amiről naponta be kell számolni egy online felületen az UEFA felé. Soha nem indult még futóversenyen, de aktív pályafutása után nagyon vágyik mondjuk egy maratont futni. Úgy véli, a karrierje utolsó harmadában van, így hamarosan találkozhatunk vele egy rajtvonalon.
Most miközben beszéltetek, így arra gondoltam, hogy honnan jött nekem a futás. Igazából, amikor valaki elkezd a játékvezetést, én 15 éves voltam akkor, nem feltétlenül jön be az, hogy futással edz ugye a meccsére, mert azért megye háromba, erre nem feltétlenül van szükség, főleg, hogyha valaki 15-20 éves, akkor azért le tudja vezetni azt a meccset mondjuk edzés nélkül is. De ugye én lány voltam, és vannak a fizikai tesztek, ez azon a szinten mondjuk egy évbe kettő, most mondjuk egy évben van 6-8 teszt, és ezek a szintek a fizikai teszteken, ezek osztállyal emelkednek. Tehát ugye minél magasabb szinten vezet az ember, annál nehezebbek ugye a tesztek, mindeközben azért öregszünk is, tehát ugye ez nem feltétlenül annyira könnyű. És akkor én 15 éves voltam, és körülbelül szerintem fél éve voltam játékvezető, akkor én bennem volt ez a versenyszám, akkor is futott, akkor még Cooper teszt volt ugye a játékvezetőknek, és hát ugye nem akartam utolsó lenni a teszten, és akkor azért úgy próbáltam készülni a tesztre, hogy ne én legyek, és én voltam az egyetlen lány, tehát mindenki más ugye fiú vagy férfi volt.
Most és akkor befogadói közeg volt?
Az apukám játékvezető volt, szóval engem azért úgy könnyebben befogadtak szerintem, plusz én akkor gyerek voltam, én nem fogtam fel azt, hogy ez teljesen nem normális, hogy nőként vagyok egy férfi közegben, engem ez nagyon sokáig nem esett le, tehát szerintem így 20 fölött volt, amikor realizáltam, hogy ez teljesen nonsense, hogy én itt vagyok. Én gyerek voltam, én meccsre akartam menni, ott akartam lenni
De ez inkább akkor nem, ez most már azért nem olyan nonsense.
Hát azt mondom, hogy a világban kevésbé nonsens, igen, szerintem Magyarországon még mindig érdekes, szerintem most kevesebb női játékvezető van, mint mondjuk, amikor én elkezdtem. Főleg például az én megyémben ott elég sokan voltunk. Nyilván ők mondjuk maradtak a megyében, vagy azért hamarabb esetleg kihullottak a rendszerből, de azért akkoriban ez úgy népszerűbb volt. És abban az időben elég erős volt, én Győr-Moson-Sopron megyei vagyok, elég erős volt nálunk a játékvezetés, sokan voltak a FIFA keretben, másodosztályban, és ők edzettek is, volt heti 3 közös edzésük, és úgy kitaláltam, hogy hát hadd menjek el én is közéjük, nyilván ez jelentett, akkor én voltam ugye 15-16 éves, ők meg mondjuk ilyen 20, mondjuk 23-tól 35-ig körülbelül ilyen korosztály voltak, és hát azért nyilván jó fizikális állapotban voltak, mint én, de én baromi lelkes voltam, és minden edzésen ott voltam, a felkészülés alatt akkor nem csak 3 edzés volt, akkor több volt, ugye, és ebből nagyon sokat profitáltam szerintem utána, ugye már csak arra gondolunk, hogy én most nem akartam edzés közben sem lemaradni, amikor kocogtak, az nekem már közepes tempó volt, tehát azért nem ugyanaz volt az intervall futás sem, mint mondjuk neki, de ugye egyre jobb lettem, és akkor ugye mindig az volt a célom, hogy mindig megfussam a férfi szinteket is, ugye minden osztályban, és nekem mindig ez volt a motiváció. És akkor közben bekerültem ugye a nemzetközi női keretbe, és ott egy ilyen, hát szerintem ilyen 2008-10 környékén, nem csak a női keretben, hanem a férfibe is, ugye a Pierluigi Collina, gondolom ez mindenki ismeri a nevét, ő egy, szerintem, nem tudom biztosan róla, de tuti, hogy fut maratonokat.
Mindenki ismeri, bocsánat, csak nagyon...
Csak te nem.
Én ismerem a nevét,
igen.
Az asztaltást ismeri, csak a hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy ki az, és egyébként még olyan kétség is megfogalmazottak a fejemben, hogy nyilván vannak olyan újabb generációk, aminek ti sem mondtok semmit majd a hallgatók közül, hogy Collinát azért vezess föl, mert ő egy fontos személyiség.
Igen. Hát ő egy elég nagy játékvezető volt, 4-szer választották a világ legjobb játékvezetőjének, vezetett VB-döntőt, BL-döntőt, szóval mindent, amit kell, és ő lett az európai játékvezetők vezetője. És ugye ez ilyen kimondatlan dolog, hát kimondott is végül is, hogy az európai bírók a legjobbak ugye a világon, és ő ezt így szerette volna tovább vinni, meg még jobbak legyünk, és ő neki a fizikális felkészülés az nagyon fontos volt a játékvezetők számára. Ő maga is szerintem most 60 fölött van már, de marha jól néz ki.
Tehát úgy néz ki,
igen, tehát semmit nem változott, és hát vannak róla legendás sztorik, hogy miket lehet tenni a közelében, meg hasonlók, tehát ő nagyon figyel mindenre. És akkor ő elkezdte szép szisztematikus munkával, ugye megemelte a szinteket az egekbe az európai bíroknak, tehát olyan szinteket tett, hogy azt már nem tudod megcsinálni, úgyhogy heti 3-at edzel, hanem akkor heti 7-et kell edzeni, hogy meg tud futni. És akkor először az volt az elf, hogy akkor a játékvezetőnek atlétának is kell lennie, utána tovább léptünk, akkor már nem csak atlétának, hanem annak is kell látszani, és akkor ugye ez így ment folyamatosan. A női, ez mondjuk elsősorban, tehát amikor valaki nemzetközi bíró lesz, akkor ezzel így találkozik először, de utána kiesik azért egy rész, mert akikkel a leginkább foglalkoznak, az az elit, top 70 a férfiaknál, nőknél top 30, és nekünk évente kétszer kell menni az UEFA-hoz tesztelni. Ugye fizikai teszt van, hát futás van, tehát futnunk egy tesztet, akkor vannak ilyen injury prevention screeningek, ugye mindig az injury prevention profilunkat felállítják, ugye ezzel is kell, azért ugye fél évente ellenőrzik, hogy állunk, testzsír százalék, stb. Tehát ugye ezeket mind mérik és követik. Ezen felül még bejön a FIFA a képbe, ugye, hogyha valaki egy világbajnokságra készül, bekerül, az úgy zajlik egy 3 éves projekt általában, és azt egy bőkerettel kezdik, és akkor ugye az leszűkül, mint mondjuk egy csapatnál is ugye a végére. És most ez már olyan szinten van mondjuk, hogy van nyilván poláróránk, van GPS-ünk, és akkor van egy platform, amire ezeket fel kell tölteni, minden egyes edzésemről le kell írni, hogy konkrétan mit csináltam.
Ilyen nagy testvér figyel.
Igen, havonta adnak róla feedbacket, és akkor megvannak a targetek, amiket el kell érni, tehát mondjuk a high intensity, mennyi high intensity percet kell mondjuk egy héten megcsinálni, milyen kategóriájú edzéseket kell, tehát mondjuk én nem futhatok minden nap hosszút, mert megvan, futnom kell egy endurance-ot, interval endurance-ot, futnom kell speed jellegű edzéseket.
El is küldik, hogy kb. Miket kéne futnod, vagy neked kell kitalálni?
Vannak edzéstervek, de egyébként ők azt szorgalmazzák, hogy legyen személyi edződ, mert ugye te gondolkodsz, hogy legyen edződ, engem kikészít az, hogy én találjam ki, hogy mit csináljak az edzésen, meg raposgassam magamnak a bolyákat, meg a létrát, meg minden, szóval azért az kényelmesebb, hogy meg a pihenőidőmben pihenek, nem azon gondolkozok, hogy mi a következő feladat, meg még 50 másodpercen van, vagy csak 25 a következő szettig mondjuk, hanem valaki mondja, hogy akkor most kell elindulnod, azért én ezt úgy szeretem.
Heti szinten mennyit futsz? Nyilván lehet, ez nem egy nagy szám, viszont van benne sok intenzív edzés.
Hát 4 minimum plusz a meccs, tehát akkor 5 a futás, és akkor ugye mondjuk ha erősítő edzés van, ugye ezek a többi napon, akkor amellett mondjuk biciklizni szoktam.
Kilométer ez mit jelent?
Nem tudom, megmondom őszintén, most néztem azt, hogy mennyit, nem olyan sok ugyebár, nekem csak általában van egy olyan, ami endurance edzés, ami inkább egy hosszú távú a héten, meg egy a high intensity, amiben gyűjtöm mondjuk a kilométert, meg a meccs, mert ugye a meccs azért az egy 10 fölötti kilométer, tehát igazából ezzel gyűjtöm a kilométereket. Most a meccs minusz egyes edzés, az nyilván egy gyorsító edzés, ott nem gyűjtök kilométert, ott csak métereket gyűjtök inkább, de nyilván az más szempontból megterelő, meg én attól függ, hogy mondjuk a lábam milyen állapotban van, mondjuk a meccs plusz egyet, azt, hogyha jó, akkor futni szeretek, akkor szoktam endurance-ot futni mondjuk, tehát akkor egy hosszabb távod, de hogyha most nem annyira jó a lábam, akkor inkább biciklizni szoktam aktív recovery gyanánt.
Amikor te meccset vezet, akkor nőjük az asszisztensek, vagy férfiak?
Attól függ, hogy milyen meccsen. Hát a férfit, akkor férfiak.
Tényleg?
Persze.
Miért? Hát miért ez? Azt gondolom, hogy
külön öltöző kell akkor neked, nem?
Általában igen.
És van külön öltöző mindenhol.
Hát én most a stadionokban, Debrecen is ott van egymás, mert kettő ugyanolyan öltöző, és tudom, akkor igazából. De amúgy meg lehet oldani egybe is, mert simán kimennek, amíg átöltözök, vagy bemegyek a zuhanyzó részbe, az nagyobb átöltözök, igazából ez nem egy...
NB2-ben is olyan helyek vannak.
Vannak.
Sminkelsz fél időben?
Micsoda?
Nem tudom, mert a kézirabdásról szoktak sminken, azért kérdezem, hogy
kell. Nem szoktam.
A csajok azok ki vannak mázolva konkrétan, a kézis csajok.
Én félek, hogy lefolyik meg, mit tudom én, ugye nem merek ilyen izéket. Hát figyelj, most ilyen a körben például, de mondjuk amikor izé van, akkor csak ilyen, de nem merem megcsináltatni, mert úgy vagyok, hogy olyan hülyén néz neki, oda megyek, feldobni a pénzt, érted, és vörös körmök kell ott, aztán valahogy úgy nem illik az image-ben. Ez
tényleg igaz, vagy olyan színű a körmön, ami amikor az egyik csapat.
Hát, ja, például.
De azért is megtalálnának
szerint. Ó, simán.
Tuti, megtalálnának.
Doping előzés nálatok van? Írókat nem
nincsen.
Akkor lehet dopingot.
Lehet, végül is. Matematikaiak lehet, de nincs sok értelme
szerintem. Ezek a standardek a férfiakra is ugyanúgy vonatkoznak, vagy nektek mondjuk a 100 métert kevesebbre, többre kell futni?
Igazából ez a szintekhez kötődik, tehát hogyha most egy nő a másodosztályba akar vezetni, akkor neki a másodosztályú szintet kell megfutni, ami ugyanannyi a nőnek meg a férfinek. Nyilván ugye nekem ez is kell többet nem biztos, mert mondjuk ezen a szinten a férfiak is edzenek ennyit, de mondjuk nekem azért több erőfeszítésbe kerül, hogy ugyanazt mondjuk teljesítsem, főleg mondjuk egy sprintnél, ami nem is mindig megy egyébként, tehát ott azért vannak egyébként, ezen gondolkoznak, ugye, hogy most lehet egy nő azért nagyon, nagyon fit, de mondjuk azért a sprintnél vannak olyan határok, amit nem biztos, hogy meg tud ugrani, és nem azért, mert nem eléggé fit, és mondjuk azért a meccsen az, hogy most én 30 centivel hátrévről látom ugyanazt, ami mondjuk egy nem tudom mennyi különbség lenne ugye a 40 méteres sprinten, hát nem biztos, hogy olyan nagy jelentősége van azért a pályán.
Utána néztem pár statisztikának én is, és vannak ezek a hát közhelyek, vagy ilyen gyakran hangoztatott dolgok, hogy lassú az NB1, hogy nem készít fel a nemzetközi szintre. Ezt így látjátok, ez ma is helytálló, szerintetek ez a közhely, nevezzük így, vagy most már változik, illetve hol vannak azok a területek, ahol állóképességben, erőlétben javítani kéne ahhoz, hogy szintet lépjünk. Ez szinte leginkább az atletikussággal van összefüggésben, vagy inkább technikai?
Hát én azt látom azért, hogyha összehasonlítjuk mondjuk egy Fradi BL mérkőzésének mondjuk a futóadatait, azért nagyjából megegyeznek az ellenfelével. Nyilván a high speed az más. Tehát a gyorsaságot, ami mostani foci, meg szerintem a csúcs foci, az erről szól. Tehát az is az...
A high speednek az intenzitását érted, vagy a terjedelmét?
Tehát, hogy... Mind a kettő.
Mind a kettő. Meg a sprint ismétlés szám.
Igen.
Ez, amiben el vagyunk maradva, a magas intenzitás. Tehát amíg most például nálunk ugye Siófokon mondjuk futottak ötös zónába mondjuk egy ilyen 150 méter, tehát 25,3 felett mondjuk megtesz 100 métert, addig kint 5-600, meg a magas intenzitás, ha jól emlékszem, akkor nekünk 19,4-re volt beállítva, futnak mondjuk 5-600 métert, azért abban 1000 méter simán van nemzetközi szinten.
Kilométer per órába értek,
tudod? Igen, kilométer per óra. Igen.
Sokszor ugye azt mondtuk, hogy mi is ugye magyar játékosok technikailag nagyon képzettek, de ugye ezekbe a zónába kell berakni ezeket a technikai megoldásokat, ott megint másképpen néz ki, úgyhogy nyilván van még lemaradásunk, mert nem lehet összehasonlítani a magyar bajnokságot sem egy top 5 bajnoksággal, de szerintem van előrelépés mindenképpen.
Ugye a Fradit hoztad föl például, tök jó volt nézni, hogy ugye ezekkel a csapatok ellen is, most mindegy, hogy kikaptak, de helytáltak. Járatták a labdát, tök jól néztek ki, és akkor milyen érdekes, hogy jön Kisvárda, Fradi Kisvárda, ott viszont a Kisvárda nem hozza azt a minőséget, mint mondjuk a Juventus, nem úgy támadja meg a Fradi játékos, ezért ő már tudja, hogy nem kell olyan gyorsan reagálnia, van ideje átvenni a labdát, és szerintem igazából belassul a hazai mezőnyhöz.
Ez a statisztika szerint, ugye, amit mondtatok is, hogy 10-12 kilométert megtesznek egy meccsen, de az a meccsnek a tiszta játékideje az igazából csak 55-60 perc.
Igen.
Elég sokat áll a játék. És erre vetítve egyébként 1700-1950 méter közötti a futás mennyiség. Tehát a futás mennyiség az, amit itt 15-20 km per órára vonatkoztat ez a statisztika. Nagy sebességű futásból van 750-800 méter, és sprintből 80-120 méter. Ez nekem iszonyú kevésnek tűnik, de...
Igazából ez az, amit az előbb mondtam. Ugye azt támasztod alá, amit mondták körülbelül annyi
minden a kis fejel. Minden más
focolás. Igen. Tehát a kettes, hármas plusz ugye a séta.
Igen, ez iszonyú kevésnek tűnik, de ugye mégis, hogyha fölmész a nagypályára, és 245 percet végigjátszol, ugye azt mondja, teljesen más terhelés, tehát ez mégsem kevés. Tehát ez hétről hétre mégis fizikálisan nagyon megterhelő, és ezért speciális. Még akkor is, hogyha a statisztikában így le lehet
bontva. Hát ugye ebben nincsenek benne a gyorsulási adatok, a fékezés, ugye, ami...
Az a legmegterhelő.
Igen, a megindulás, megállás.
Az irányváltoztatás, meg közben koncentrálni a labdára, az ellenfélre, körülményekre.
Küzdés a másik.
Hát azért mi úgy éljük meg, vagy úgy értük meg, hogy elvileg azért egy 245-ben folyamatosan futásos, folyamatos mozgásban vagy, még akkor is, hogyha vannak ezek a... akár a
holt idők, vagy nem is tudom, hogy megkelezzük.
szögletugások, bevadugások, például igen, ennek a megszakításai.
Bírunk össze, hogy lassú az NBA? NB2?
Ja, én nem szoktam ilyenről beszélni, nem értek hozzá, úgyhogy én nem vagyok futball szakember ebből a szempontból. Most pont közben nézegetek egy statisztikát, ami mondjuk egy Európa 7.-8. bajnokságáról van, mondjuk egy fordulóból a bírók, hogy mit futnak. És ugyanígy van ez ugye az egyik zóna 0-tól 14 kilométert, 14-20, 20-25 és akkor a 25 felett. És itt vagy a 14-20-ba futnak ilyen 1500-2000 métert, másfél-két kilométert, és akkor 20-25-be a leggyengébből futott 300 valamennyit, de ilyen 6-700-800-akat futnak. Igen, és akkor a 25-be, ott nem mindenki megy bele a 25-be, de van, aki 100 méter fölött fut ebbe, és igazából amiket nálunk néznek, ami fontos, hogy amiket szoktak mondani, mennyire vagy átlagosan a labdától, vagy átlagosan mondjuk a fontos incidensektől, és akkor ezeket mégis itt van például. Igen, és itt van például, hogy a labdától való távolság mondjuk az egyiknek átlagosan 12,8 méter, 14 méter, 12,7 méter, 13 méter, tehát az átlagos távolság a mérkőzés alatt a labdától, és akkor a mondjuk a key incidentektől meg ilyen 12-15 méter. Tehát azért ezt is mondjuk folyamatosan, és ugye ebbe benne van az is, amikor van egy hosszú indítás, tehát ahhoz képest ez egy egész jó szám igazából. Szerintem legalábbis. És ugye,
ez nem rossz adat.
Ez nagyon jó, és ugye itt ezek, ők mindenki nyilván, tehát mondjuk a legfiatalabb szerintem 32-3 éves, a többiek inkább a 40 közelében vannak. De ugye mondom, tehát a számszakilag tökre hasonló szerintem, ugye? Csak ugye azért az nagyon fontos, hogy nálunk nincs a kontakt. Tehát az szerintem az óriási különbség. Igen, az óriási különbség, hogy az nem veszel energiát, de ha meg hozzáveszünk, hogy mennyivel idősebbek mondjuk, akkor valahol ez nem olyan rossz szerintem. Tehát azért erre tényleg edzeni kell már szerintem.
Beszéltük, hogy mennyi adat van most már,
igen,
akár játékben,
hát,
akár
játék a futballterén. Igen, játékvezető
a legkevésbé Krisztián, ugye az első atléta edzőnket, mikor megérkezett, hát azt se tudta senki, hogy mennyit fut 30 méteren, szóval nem volt semmilyen adat, hogy most már...
Hát meg a izé volt, nem?
Hát nem volt az.
Most!
Volt olyan másodiknak jobb
eredménye. És akkor beírta, akkor egy mit, hogy a másik tanár leúzta a kezét, és akkor megnyomta a stoppert.
A másodiknak jobb lett az eredménye.
A Cooper test volt, ugye az a nagy közkedvelt.
Amúgy én azt nem tartom ügyeségnek még most sem. Tudom, hogy nagyon old school, meg idejét múlt, de az egy nagyon jó visszajelzés.
Emlékeztek az eredményeitekre, Cooper?
Én soha nem futottam maga 3002-t. Soha. Én úgy emlékszem, hogy az volt talán a
elérendő. Hát az már, a 3002 az már jó.
Hát, mi volt valami szín, nem? És akkor
az 4 perces 1000.
Én egyszerű poém, egy 3460-at futottam pályán.
Uh-huh. Nekem pont nem meg a 3200-900, nem tudom mennyi. Az nagyon bántott, hogy nem sikerült.
Nem poénkodtunk, nem tudom.
Emlékszem még ugye 400-at futottunk.
Nem, hülyeséggel itt beszélek. 3.45-ös inkább. 3.45-ös ezzel. Mert ugye, hogyha a 4 perceset futsz, ugye akkor 3000-et futsz a 12 percet. Azért mondom 15 másodperc. Ja, inkább 3.45.
Szokta a futás közben, szoktál ezeket a fejedben számolni?
Hogy,
amikor futsz közben, hogy hol tartasz, mennyi, igen,
mi hát igazából az óra jelzi, hogy milyen
kilométer.
Én szeretem, hogyha most ez sikerül ennyire, akkor még megyek.
Hát, nyilván, ha elindulok bármilyen verseny, akkor kitűzöm, hogy mit tudom én, mikor szeretnék ott lenni, meg hogy kezdem mondjuk 5.30-as 1000-re, úgyis be fogok lassulni mondjuk a 5.-6. óránál, de jó lenne mondjuk 80...
5.-6. óránál, nem 5. kilométernél.
Mondjuk, hogyha jó lenne 80 kilométernél tartani a 6 perc közelét mondjuk. És akkor nyilván ahhoz, de felülírhatja,
hogy elmész. Neked futás során átalakult a testet? Tehát, hogy nagyon, tehát a nagyon sok is testethez
igen,
képest?
Én nagyon sok izmot vesztettem, meg sokkal gyengébb lettem. Tehát a combom a sokkal gyengébb, meg a felső testem is.
A futás ellenére.
Igen.
Én nekem volt ez a dolog is, hogy ezt nem akartam elveszteni, és ezért sem megijedtem, hogy az lesz, hogy elvesztek egy csomó izmot, hogyha ebbe komolyabban bele megyek.
Aha. Tehát ha ránézek egy
de
képbe...
De ez esztétika, hogy jól nézzél ki?
Nem tudom, most így, majdnem, hogy így születem, én ennyi kiló voltam 20 évesen is, és ezt úgy valahogy így, nem tudom, olyan félelmem, hogy elneve veszítsem, és úgy éreztem, hogy ez azon túl, hogy mondtam, hogy lehet, hogy nem tudnám megcsinálni az ultrát soha, az csak esetleg edzővel, vagy ha csak tényleg nem ez, ha ez lenne a fő foglalkozásom, esetleg úgy, de ez bennem volt, hogy fú, és akkor majd ilyen pipa száll a lábaim
lesznek,
és akkor az ez is egy ilyen visszatartó, nem a fő, de az egyik visszatartó erő is.
Ennyi volt az első játékrész, hamarosan jön a második. Lefújom most ezt, bőven túl vagyunk a rendes játékidőn. Ha tetszett az adás és szeretnétek valahogy meghálálni, akkor a www.hospiceház.hu/adományozás linken tegyétek ezt. Köszi és sziasztok!
A műsor a Béton partnere.